Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvényértelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MT-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlés és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk múlt heti témánkat Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében. Elmondja, mi az az átkeretezés, és miért hasznos ennek elsajátítása, továbbá azt is, mi számít egyáltalán szóbeli bántásnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az EGRI stúdióban, Sipos Gál Eszter óvodapszichológust, akivel folytatjuk múlt heti témánkat itt a csúfolódás, a verbális bántás és a cyberbullying témakörében. Azért is folytatjuk ezt a témát, mert ez egy elég nagy merítés, egy elég sok mindent átfogó terület, és hát úgy gondoltuk, hogy közösen gondoltuk így, hogy érdemes erről még egy kicsit tovább beszélgetni, főleg azért, mert hogy ugye kimaradtak itt szereplők is, és néhány dolgot nem említettünk még meg ennek a témakörében, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ismét.
Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat és téged is.
Ahogy említettem, kimaradtak szereplők ebből a témakörből, azon kívül, hogy a szülők és a gyerekekről már beszéltünk, mint a bántalmazottakról. Kik vannak még jelen ezekben a helyzetekben?
Igen, ugye nagyon gyakori, hogy a bántalmazás során a bántalmazó és az áldozat foglalkozunk, nyilván egyértelműen rájuk kerül a fókusz, de fontos megemlíteni, hogy azért ennek a bántalmazásnak, akárhogy is és akármilyen formában történik iskolában vagy óvodában, mindig vagy legalábbis az esetek többségében vannak szemlélői, akik általában inaktívak. És azért, hogyha egy bántalmazást próbálunk kezelni, akkor nagyon fontos, hogy ne csak a közvetlen érintettekkel, hanem a szemlélődőkkel is foglalkozzunk. Mert azért számukra is egyrészt megterhelő lehet ez a helyzet, másrészt esetleg egy kicsit rossz irányba is terelheti a viselkedésüket, gondolkozásukat a témával kapcsolatban. Úgyhogy alapvetően ennek a megoldása mindig preventív módon a leghatékonyabb, hiszen ha már beszélünk ilyen helyzetekről, és tudják, hogy ez előfordulhat, és tudják, hogy ilyenkor nekik van lehetőségük arra, hogy reagáljanak, az ő szokott segíteni. De az is, ugye nyilván ez egy nagyon idealizált mondat volt, hiszen közben azért be kell látnunk, hogy az ilyen prevenciós kis előadásokon az iskolában a gyerekeknek a 80%-a azért nincs ott annyira fejben, mint kéne. Tehát ebben is szerintem még érdemes gondolkodni, hogy egy ilyen preventív előadást mondjuk az iskolában egy olyan személy tartson, akire a kisiskolások, kamaszok, serdülők felnéznek, egy olyan híresség például, aki számunkra fontos, és ilyenkor nagyon tudom javasolni, hogy őket kérdezzük meg, ne pedig mi gondolkozunk, mert szerintem mi felnőttek már nem tudjuk, hogy kire néznek fel, úgyhogy érdemes a véleményükre támaszkodni. De lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon érdekes folyamat, ami lejátszódik ilyenkor a szemlélődőkben, mert javarészt azt gondolom, hogy sokuk azért hallgat, amikor egy ilyesmit tapasztal, mert ők maguk is félnek a bántalmazótól, és gyakorlatilag megfigyelhető az, hogy a bántalmazónak igyekszik megfelelni a csoport nagyon sok tagja azzal, hogy elkerülje saját maga a bántalmazást, illetve még az is szóba jöhet ilyenkor, hogy előbökön a társas lazsálás jelensége, hogy várjuk, mivel sokan vagyunk, akik ezt a kis vészhelyzetet így megfigyeljük, azt várjuk, hogy majd a másik fog reagálni és lépni. És hát ugye az a tapasztalat, hogy ha már ezekben a helyzetekben legalább egy gyerek mer felszólalni, vagy ellenszegülni, az nagyon sokat segíthet a többieknek is abban, hogy ők összefogjanak is, és esetleg így megvédjék a bántalmazottat.
Akartam még itt kérdezni, közbeszúrni egy kicsit, hogy most a szemlélődők akkor tulajdonképpen ők maguk választják azt, hogy ott legyenek és figyeljenek, vagy egyfajta nyomás van akkor a bántalmazó részéről, hogy nekik valahogy ott kell lenni?
Én azt gondolom, hogy ez leginkább spontán alakult, tehát ez nem hiszem, hogy választás. Elképzelhető persze, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagyon tervezett cselekvés jön, nem pedig egy ilyen hirtelen odavetett félmondat, vagy odaszúrt fizikai bántalmazás, akkor van egy olyan kisköre a bántalmazónak, akik ilyen, ezt egyébként szerintem filmekben...
Ez a holdudvar.
Meg, igen, ilyen, meg mesékben is láthatjuk, de most akár elég ilyenekre van, egy Harry Potterben is, ugye ott van a Draco Malfoy, akinek ott van az a két tagba szakadt fiú, aki mindenhová kísér őket. Tehát nyilván van egy ilyen alapvető kör, akik abszolút a megfelelésből vannak ott, de van, aki csak egyszerűen jelen van a helyzetben, hiszen arrafelé beszélget, vagy éppen ott tanul mellettük, és akkor ő is ugyanúgy belekeveredik ebbe a szituációba.
És őt ez ugyanúgy traumatizálja? Hogy látja azt, hogy bántják a másikat? Szóban nyilván itt most arra helyezzük a hangsúlyt.
Természetesen igen, mert egyrészt ugye az is benne van, hogy ez vele is megtörténhet, másrészt meg az is, hogy igazából lehet, hogy szeretett volna szólni, de nem mert. És akkor egy hatalmas elégedetlenség érzése van saját magával, meg az én hatékonyság érzése csökken ezáltal. Úgyhogy az óvodában pedig speciálisan azért is traumatizálhatja a szemlélődőt egy ilyen helyzet, mert ugye még amikor ők először mennek közösségbe, akkor egyáltalán nincsen tapasztalatuk, és van egyfajta bizodalmuk a világnak az igazságosságában, ami hát ilyenkor azért megdőlhet, úgyhogy egyáltalán maga a jelenség, hogy ilyesmi előfordulhat, és hogy valaki mondjuk hangos, vagy durva, vagy csúnyát mond a másiknak, az önmagában is még egy pici gyereknek, aki most ismerkedik a világgal sok. Tehát, hogy nyilván életkoronként máshogy, de mindenképpen traumatizálhatja, illetve ha nem is traumatizálja, de nyomot hagy benne. Ha pedig egyáltalán nem, az meg nagyon szomorú, mert az azt jelenti, hogy nagyon sok ilyet nézett már végig, és deszenzitizálódott, tehát hogy nem váltja már ki belőle azt a természetes érzelmi reakciót, ami ilyenkor meg kell, hogy történjen.
A múlt heti adásban fejtegettük, hogy kikből is lesz bántalmazó személyiség, és itt ugye még van egy szereplőkör, akikről nem beszéltünk, és tulajdonképpen ez is választad majd arra, hogy kikből lehet még.
Igen, ugye itt vannak a bántalmazó áldozatok, akik szerintem nagyon gyakran megfigyelhetőek iskolai meg óvodai környezetben, akik először bántalmazásnak voltak az áldozatai, és ezáltal váltak ők maguk is bántalmazóvá. Most ennek nagyon sok rétege is lehet. Elsősorban ugye van az, amikor a család maga bántalmazó, ahonnan ő jön a közösségbe, és mivel ő a szüleitől, aki neki az elsődleges szocializációban segítenek, azt látja, hogy a problémát úgy oldom meg, hogy kiabálok, ütök és egyéb dolgok. Természetes, hogy ő is azzal fog majd próbálkozni. És leggyakrabban ugye azt a tapasztalat, hogy nyilván olyan gyerekek felé, akit ő saját maga gyengébbnek észlel magától, vagy kisebb, vagy korban, vagy termetben kisebb, vagy van valami gyengesége, különlegessége. Most ugye igazából ugyanez a folyamat helyezhető hát az iskolára is, vagy a másodlagos szociális közegre, tehát iskolára, óvodára is, hogy ha valakit bántalmaz valaki, akkor ő ugyanúgy tovább, tehát a társai közül, nem a családjából, akkor azt ő ugyanúgy továbbadhatja majd a tőle gyengébbeknek. Egyrészt azért is, hogy megfeleljen a bántalmazónak, hogy megmutassa, hogy na hát ezt a viselkedést én is tudom produkálni, másrészt meg a frusztrációját így próbálja ugye kiadni magából, hogy úgy érezze, hogy na hát ez tehát hogy én mondjuk vele szemben nem merek szembeszállni, mert őt erősebbnek észlelem, de akkor már én is valahová csatornázzam ezt ki, ami ugye megint csak egy nagyon szerencsétlen helyzet, és hogyha egy olyan végében kapjuk el a bántalmazó áldozatot, ahol már csak a bántalmazás részét észleljük, az úgy nagyon félre is csúszhat, mert akkor az ő megsegítése az elmaradhat.
Nem beszéltünk arról az előző műsorban, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez a fajta bántalmazás? Tehát honnantól számíthatjuk azt, hogy egy kisgyerek már vélhetően ezt a tettet viszi véghez?
Ez nagyon jó kérdés, meg szerintem fontos is, mert mióta egy kicsit nyitottabb erről a kommunikáció, azért én is észlelem, hogy vannak félreértések ebből, Ugyanis például, hogyha a fizikai részét nézzük, azért vannak olyan életkorok, ahol a konfliktus kezelésnél bizony megjelenik a fizikai reakció. Tehát az, hogy mondjuk az óvodában valaki elveszi a másik játékát, mert nagyon megtetszik neki. Az nyilvánvalóan egyfajta ingergátlás éretlenségével adódik, és természetes. Vagy hogyha a másik visszaüt, mert elvették a játékát, vagy egy-egy konfliktus helyzetet így kezelnek, az természetes. De az, amikor szándékos az, hogy a másikat bántja, és láthatóan élvezettel, elégedettséggel tölti el a bántalmazót az, hogy ez történik, akkor már azt gondolom, hogy ez a kategória. Ezt a gyerekeknek azért elég nehéz megmagyarázni. Szerintem óvodában azért ez kicsit ugye erős kísérlet is, de azt mindig fontos vitatni, hogy miért történhetett ez. Tehát, hogyha most akárha beszéltünk a fizikalitásról, de nyilván a verbális az egy kicsit jobban körülhatárolható már óvodában is, amikor ugye olyan megjegyzéseket tesz a másikra a gyermek, ami bántó lehet. Itt is azt gondolom, hogy a szándékosság azért még mindig vitatható, mert vannak olyan gyerekek, akik vélt sérelem, vélt vagy valós sérelem hatására mondanak ilyen bántót a másiknak. Tehát ugyanúgy most, hogyha megcsapja az egyik kicserek a másikat, és visszaszól, hogy csúnya vagy, akkor ez megint csak, tehát hogy nagyon-nagyon kényes a kérdés, most én is ezt próbálom itt hebegni-habogni, hogy eldöntsük, hogy miről lehet szó. Azt gondolom, hogy a rendszeressége is fontos itt, tehát hogy egyszer-kétszer megtörténik, megbeszéljük, és utána elmarad, az megint más kérdés, mint az, hogy rendszeresen szánt szándékkal fordul elő. Nagyobbaknál szerintem már ezt meg is lehet vitatni, és meg is, és biztosan is lehet a másikat arra, hogy esetleg így gondoljon bele, hogy miért csinálta azt a másik. Tehát hogy lehet akár ilyen, szerintem a példák mindig segítenek, hogy mondjuk van két barátnő, elmennek vásárolni, és azt javasolja az egyik a másiknak, hogy szerintem ezt a ruhát ne vedd meg, mert nem áll jól. Az nem egy bántalmazás, de ha elmegyek az iskolába, és valaki, aki esetleg érzel, meg nem tartozik semmilyen módon hozzám, azt mondja, hogy Jézus, milyen ruhába jöttél. Tehát, hogy igazából a jelentése nagyjából hasonló a kettőnek, de mégis azért az egyik az egy jó tanács, jó szándéka, a másik pedig azért leginkább egy megalázás céljával történő megjegyzés. Szerintem erre már azért úgy ráéreznek a nagyobbak, meg a kisiskolások is, akár főleg, hogyha kapnak hozzá ilyen kis kapaszkodókat.
Említettük az óvodáskort, és ugye nagyjából vélhetően ekkortól kezdődik el ez a folyamat. Nagyon jó programok is vannak annak megsegítésére, hogy hogyan lehet ezt kezelni, ezt a folyamatot. Beszéljünk kicsit erről.
Igen, ez, de jó, hogy kérdezed, mert pont ahol ugye nekem alapvetően főállásban óvodapszichológus vagyok, és 7 intézménynél dolgozom, és pont az egyik intézmény, ahol dolgozom, a Katica tagóvoda, ők csinálják is ezt a nyugi ovi programot, ami Jármi Éva nevéhez fűződik itt Magyarországon, és szerintem fantasztikus, nagyon gyerekbarát, nagyon kedves is története van, csak egy pár szóba említem, hogy ne fussunk ki az időből, de egy egész hetet rászállnak ennek az előkészítésére, amikor egy ilyen kis maslakó érkezik meg a csoportba, ami nagyon jó, jól szimbolizálja azt, hogy valaki, aki tőlünk különböző. És minden nap más problémakört érintenek. Az, hogy például ő külsőre más, mint a többiek, és hogy bánunk vele, vagy a kiközösítés, hogy ugye ő egy új személy, és még nincs itt barátja, és hogy fogadjuk, tehát arra ösztönzi egyeket, hogy fogadják be őt, ne pedig azért, mert még ismeretlen, ne hagyják ki a csoportból. Szerintem nagyon fantasztikus, és akkor utána az a jó benne, hogy ő ugye, tehát van egy ilyen bevezető hét, és utána ő ott marad velük mindig, ott a kis űrhajójával, és elő tudják venni különböző helyzetekben, meg segít abban, hogy jelezni tudjanak a gyerekek. Tehát, hogy már van egy fogalmunk arról, hogy mi az, hogy bántjuk a másikat, meg mi a másiknak a bánt, és onnantól kezdve ők tudnak jelezni, akár egy, ha jól tudom, de nem akarok rosszat mondani, egy csengőjük van, és akkor azt kell megnyomni, de a lényeg az, hogy van egy folyamatos vizuális emlékeztető a gyerekeknek arra, hogy ilyenkor hogyan érdemes viselkedni, illetve folyamatosan visszatérhet az életükbe. Tehát amikor olyan esemény történik, akkor ott van ez a Szepi nevű kis masdakó, és akkor hozzá tudnak fordulni, és az óvónénik is be tudják illeszteni más projektekbe is az óvodában, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fantasztikus és jó kis program.
Milyen érdekes ez a csengő megoldás. Gondolom itt az is fontos, hogy ők megtanulják, hogy jelezni érdemes, és lehet, sőt kell is.
Igen, abszolút. Meg a csengőben én azt is nagyon támogattam, hogy ez egy hangos valami. Tehát, hogy ez egy olyan inger, ami mindenkit kizökkent, ugye nem értne az iskolába, és azért csengetnek, igen, hogy most már vegyék észre magukat a gyerekek, hogy vissza kell menni a tanterembe. De hogy ha ez nem áll rendelkezésre, azért én szoktam javasolni a szülőknek, hogy gyakorolják nyugodtan a gyerekekkel, hogy kiáltsanak egy hatalmasat, hogy állj. És akkor az is azért, akkor nem kell szaladni semmihez, hanem a hangunk az velünk van mindig, és tudjuk használni.
Mi a helyzet, sokszor említettük ezt a prevenciót, mi a helyzet azzal, hogy hogyan tudja a szülő felkészíteni a gyerekét arra, hogy hogyan kezelje ezeket a helyzeteket, honnantól érdemes ezt elkezdeni mondjuk?
Alapvetően szerintem, amikor közösségbe megy, és először tapasztal ilyet, akkor már közvetlen beszélgetéssel szerintem még erőteljes kezdeni, de vannak olyan kis mesekönyvek, amik abszolút az óvodai életet, vagy hát a bölcsődei lehet mondani, de szerintem inkább tényleg az óvodához érdemes ezt kötni. Az óvodai életet mutatják be, ahol már azért vannak ilyen jelenetek, amik elindíthatnak egy-egy ilyen beszélgetést, vagy csak simán az erről való gondolkodást a gyermekben. Nagyon jó, a Janikovszki Évának, Vadadi Adriennek vannak ilyen óvodáról szóló kis könyve, amit szeretettel tudok ajánlani egyébként is, meg ezzel kapcsolatban is.
Nagyon sokszor hallani azt különböző szakemberektől, hogy a gyerek mintáz, ugye a szülőt mintázza. Mi az a viselkedés mód, amivel mondjuk észrevétlenül belekeveredünk ebbe a folyamatba, és olyan rossz mintát adunk át, vagy rossz viselkedés módot, amiről nem is tudunk?
Ugye a múltkor, amikor itt voltam, akkor már említettük ezt, hogy hogyan beszélünk másokkal, akár szülőtársak egymással is, de van egy másik nagyon fontos aspektusa ennek, hogy az ember saját magáról hogy gondolkodik, mert ezt is nagyon szépen tudja örökíteni a gyermekébe, és azt gondolom, hogy ebben most én, mint nő, így akár a nőtársaknak kiszólva is el tudom, hogy szerintem mindannyian beleesünk néha, hogy úgy, én biztos, hogy úgy nyilatkozunk saját magunkról, ami degradáló.
Ebbe beleesünk.
Most a klasszikus példa az, hogy hogyan beszélünk magunkról a tükör előtt. Min kéne változtatni, mi, ami nem tetszik, mi az, ami túl nagy, túl kicsi, túl ilyen, túl olyan. Ezt azt gondoljuk, hogy talán észre sem veszik a gyerekek, de nagyon jól jegyzik. És onnantól kezdve, hogy de ugyanúgy a, tehát most szegény apukák hirtelen kiszorultak, de nem szeretném kiszorítani őket, ugyanúgy bármi olyan helyzetben, amikor mondjuk valamit elhibázunk, leejtjük, és akkor ugye hát főleg egyébként a szerintem a generációban a fiúk voltak ennek kifejezetten kitéve, hogy olyan sokszor minősítették őket, hogy de ügyetlen vagy, két balkezes, stb., és hogy ezt megőrizték, és akkor hallom a mai napig, akár most a munkától függetlenül társaságokban, hogy lehet valamint az ember, és akkor ú, de béna vagyok, ugye, egyből így reagál. Nyilván egyszer-kétszer beleférte, hogy a gyerek ezeket mind jegyzi, és onnantól kezdve, hogy a szülő saját magáról degradálóan szól, az fogja gondolni, hogy ez belefér és rendben van, és ő saját magáról is akár így kezd el gondolkozni, és ez azt eredményezi, hogy ha valaki úgy szól neki, ahogy ő egyébként magáról gondolkodik, már nem fogja annyira igazságtalannak érezni. Sőt, elképzelhető, hogyha mondjuk valaki, tehát hogyha egy olyan szülő, aki az önértékelésében erősen sérült, nagyon könnyen eredményezheti azt, hogy ugye a gyermeke is sérült lesz, és akkor viszont már ugye az a szomorú végkifejlete is előfordulhat ennek, hogy ő kifejezetten olyanokhoz vonzódik, akik mondjuk kritizálják őt, hiszen azt hitelesebbnek tartja. Tehát, hogy jobban el tudja hinni, mint mondjuk valakit, aki úgy szereti őt, ahogy van. Nyilván ez a véglet, és ezzel nem riagatni akarok, de hogy a lényeg, amit szerintem mindannyian elfelejtünk néha, én biztos, hogy saját magunkról is, és fontos, hogy úgy vélekedjünk, és a saját hibáinkat is úgy apostrofáljuk, mint olyan dolgok, amik beleférnek és előfordulnak, és ezzel bele se tudunk gondolni, mennyit tudunk segíteni a gyermekünknek. Ha mi magunk is küzdünk egy olyan helyzettel, hogy valamit másként észlelünk magunkban, vagy kaptunk már ugye hideget, meleget, hiszen egyébként ezek sajnos ilyen generáción át hordozó dolgok szoktak lenni, hogy a bántalmazott, meg áldozat szerepben lévőknek a gyermeke is ugye áldozat szerepbe kerül, mert hogy ugye ő az áldozat úgy gondolkodik magáról, hogy fontos az, hogy át tudjuk keretezni ezeket a gondolatokat saját magunkkal kapcsolatban. Ha például most nagyon-nagyon banális dolog jut eszembe, de ha úgy gondoljuk, hogy kövérek vagyunk, akkor ne egy folytában arra gondoljunk, hogy milyen kövérek vagyunk, hanem mondjuk át tudjuk keresztezni, úgyhogy hát akkor nem fogok annyira fázni a hidegben. Most ez egy nagyon-nagyon kis banális példa volt, de arra jó, hogy segítse az embert abban, hogy, tehát, hogy az, ami mondjuk nekünk nehézség, azt egy új színbe helyezzük, ezt ugyanúgy a szülő saját magával kapcsolatban, meg a gyerekekkel kapcsolatban is használhatja. Tehát, hogyha mondjuk egy kislány sírdogál, hogy azért bántják, mert hogy ő milyen kis picike még, ugye nem nőtt olyan nagyra, mint a társai, akkor lehet neki mondani, hogy igen, de mondja azt, hogy legalább én beférek oda is, ahová te nem.
Milyen frappás.
Tehát, hogy ezeket nyugodtan be is lett. Az átkeretezés az úgy működik, hogyha sokat gyakoroljuk. Akkor, amikor nem vagyunk annyira érzelmileg involválódottak meg olyan lesújtott helyzetben, hanem amikor még úgy higgadtabban át tudjuk gondolni, és ha sokat gyakoroltuk, akkor elő tudjuk kapni akkor is, amikor egy kicsit fájdalmasabb.
És akkor még a gyerekkel is tudjuk gyakorolni közösen együtt, és hát ha ő ezt viszi magával pakként a továbbiakban.
Hát igen.
Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk, újabb hasznos információkat kaptunk, gondolatokat tőled, és szerintem a gyakorlatban nagyon jól használhatóak lesznek ezek. Remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk segíteni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Hát én is bízom benne, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról és a verbális bántásról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál.
Én is köszöntöm a hallgatókat is.
Hát fiatal korod ellenére te egy társulatot vezet, rendezel, és nagyon sok mindent csinálsz, mellette persze tanuló is vagy. Nemrég volt egy bemutatótok Egerben. Mi volt ez pontosan? Hogyan állt össze? Mit tudsz elmondani erről?
Június 6-án szombaton mutattuk be a Koldus és Királylány című előadást, aminek a története a Mark Twain Koldus és királyfián alapul, de egészen más szereplőkkel, és egy kicsivel régebbi történelmi korban játszódik, és ezt is ugye én írtam a színkörnek, és egy elég hosszú próba folyamaton vagyunk túl, igazából januárban kezdtük el próbálni, és most így nyára sikerült annyira a színpadra állítanunk, hogy be tudtuk mutatni.
Gratulálok ezúton is.
Köszönjük szépen.
Ez volt egyébként az első olyan bemutató, ami mondjuk városi keretek között bemutatásra került?
Nem, Egerben és Ostoroson ugye szoktunk előadni, ugyanis van egy Szocióséta nevű program, amin most már két éve mindig részt veszünk, ami az Egerbe forrásban szokott lenni, és ott sérült embereknek és sérült emberekkel dolgozóknak mutattuk be mindig a darabjainkat. Ugye mi Ostorosra készítünk előadásokat, itt tudjuk bemutatni a közösségi házban, de mindig nagyon szívesen visszük, hogyha hívnak minket valahova.
Menjünk akkor vissza egy kicsit az időben. Honnan is jött neked ez az egész indítatás, hogy színészkedsz, rendezel, mikor fogott meg téged ez a színházi világ?
Szerintem engem már nagyon hamar megfogott, a színház mindig is része volt az életünknek, de így konkrétan talán azt tudom mondani, amikor negyedikben még általános iskolában megalapult az angol színjátszókör egy versenyre, egy ilyen színjátszófesztiválra, ahol angol nyelvű darabokat adtunk elő, ilyen kis zenés, angolos darabok, és onnan jött ez, hogy akkor ezt szeretem csinálni, mert ugye annak teljesen bele voltunk vonva az alkotó folyamatába, hogy milyen zenét vegyünk elő, milyen koreográfiát tegyünk bele. Uh-huh. És így ezt így nagyon megszerettem.
És mint olyan színészkedés, az is ekkor alakult ki? Vagy ez egyébként óvakorában már érezted, hogy színpadon is szeretnél lenni?
Nekem volt egy nagyon jó barátnőm általános iskolába, aki gyerekszínészként dolgozott, és így vele nagyon sokat jártam próbákra, és az előadásait is mindig néztem, meg mindig elhívták az osztályunkat is, és így akkor már ez bennem megjelent, hogy na hát ezt én is nagyon szívesen csinálnám. Uh-huh. De azt is éreztem, hogy nem feltétlenül színészkedni, vagy nem feltétlenül csak a színészkedés, hanem így az egész színház, ami itt zajlik azzal, hogy készül el egy teljes előadás, és ez engem mindig nagyon érdekelt.
Ugye említetted, hogy a családból is hozod ezt a mintát, ezek szerint támogatnak. Mit lehet esetleg róluk elmondani? Van a családban művész?
Hát igazából hivatásos művész nincsen. Anyukám is foglalkozott régen így amatőr színészkedéssel, még az egyetemi évei alatt, és neki van egy csomó ilyen különböző művészettel foglalkozó diplomája, de hát annyira beszippantott őket a mi színkörünk is, hogy mióta megalapult itt Ostoroson a Szikra színkör. Apukám a hangtechnikusunk, tehát hogy ő indítja nekünk mindig a zenéket, anyukám pedig súgóként szokott részt venni az előadásokon. Mind itt vagyunk.
Hát ez nagyon jó, mintha egy családi vállalkozás lenne tulajdonképpen ez a színkör. Akkor meséljünk erről a színkörről, mit lehet tudni, mikor alapultatok meg, és hogyan jött létre?
A színkör az úgy kezdődött, hogy Ostoroson volt egy felhívás arra, hogy aki szeretne színjátszani, az most tud lenni, mert alapul egy színkör Ostoroson. Ez a Pajta Színházi produkcióra alapult 2023-ban, amivel el is jutottunk a Nemzeti Színházba. Ott ugye kaptunk támogatást arra, hogy elkészüljön ez a darab, ez anyagi támogatás volt, és szakembereket is kaptunk, akik segítették ebben a munkánkat, és ott mondták azt a megnyitón, hogy nagyon örülnének neki, hogyha ezek a falusi színjátszó körök megmaradnának, de ugye, hogy már nem volt egy szakmai ember a hátunk mögött, aki tudja, hogy mit kell csinálni, így azért benne volt az is, hogy hát ebben nem lesz semmi. Így az akkori tagokkal beszéltük meg azt, hogy ezt jó lenne folytatni, és próbáljuk meg a magunk módján kevésbé profin, de szívvel, lélekkel próbáljuk meg, és azóta működik is.
Mit lehet tudni a tagokról?
Hát ugye ez állandóan változik, évközben nem, de amikor egy előadásnak ugye kész van a próbafolyamat, bemutattuk, akkor megvan a lehetőség arra, hogy új tagok érkezzenek hozzánk, vagy a régiek mondják azt, hogy most már nem fér bele az életükbe az, hogy itt legyenek minden pénteken, és csináljuk a próbát, meg vigyük az előadásokat, de egy ilyen átlagosan 10-15 fővel működik a színkörünk. Igazából jó is ez, mert tudunk mindenkinek szerepet adni, és tudunk mindenkinek lényegi szerepet adni, és nem az van, hogy van egy főszereplő, többiek meg őt segítik, hanem tényleg így csoportosan tudunk működni.
Milyen korúak a tagok?
Nagyon vegyes. A legfiatalabb tagunk 10 éves, és vannak 50 pluszosak is, tehát hogy tényleg nagyon vegyes, és vagyunk mi is ez ilyen 20 évesek is páran, úgyhogy tényleg ez azért jó, mert tényleg tudunk karakterekkel dolgozni az előadásokban.
Ugye azt említetted riporton kívül, hogy az önkormányzattól kaptok annyi segítséget, hogy igazából itt egy próbatermet biztosítanak számotokra. Ezen kívül egyébként mindent magatoktól oldotok meg?
Igen, ugye a darabokat én szoktam megírni, de ugye abban is számítok a színkörtagokra, hogy jó-e így, variáljunk-e valamit, tényleg mindenkinek megfelelő a szerep, aztán elolvassuk együtt, megnézzük tényleg a szerepeket, hogy illik-e az emberekhez, és akkor elkezdődik a próba folyamat, állítsuk be, hogy ki mit csináljon, melyik jelenetben, milyen zenéket használjunk fel a darabhoz, aztán az, hogy milyen jelmezeink legyenek, az is igazából mindenki kinyitja a gardrobját, és megnézzük, hogy mi az, amink van, és kellékeket is otthonról szerzünk be, aztán, hogyha valami meg nincs, akkor ezt elkészítjük magunk, úgyhogy tényleg az egész előadás a sajátunk, és tényleg mindent mi készítünk benne.
És honnan inspirálódsz, amikor elkezdesz írni egy darabot? Hogyan áll össze mondjuk a forgatókönyv és az egész folyamat? Mennyi időt vesz igénybe neked, hogyha meg kell írni egy darabot?
Valahogy a megírás az mindig nagyon gyorsan jön. Ugye én szeretem a kereteket, és azt, hogy tudom, hogy hány embernek írunk, mi a fiú-lány arány, mi a korban levő arány, és így körülbelül a történet, hogy milyen történetet dolgozzunk fel. Legtöbbször ezek teljesen sajátok, most ez egy ritka alkalom, hogy egy meglévő történetet dolgoztam fel, de ennek meg az volt az oka, hogy a Magyar Színházban láttam a Koldus és Királyfit, és abban tetszett meg ez az egész csavar, hogy milyen belelátni a másik ember életébe, és hogy mennyire tudunk helytállni a másik ember életébe, vagy inkább legyen az, amit mi ismerünk, és akkor azt legalább tudjuk, hogy milyen. De azon kívül igazából egy hónapon belül meg szokott lenni a darab, amikor írok egyet. Utána szoktam megmutatni a csapatnak, hogy ők mit gondolnak róla.
Kicsit beleszólhatnak, ők is formálhatják, vagy az ötleteket is szívesen fogadod esetleg?
Persze, szívesen szoktam fogadni, meg amikor mondanak olyasmit, hogy ez mondjuk nem működne olyan jól, vagy a mi színpadunkon nehezebben tudjuk megvalósítani, de van olyan is, hogy kérdezek, hogy ez a jelenet, ez olyan bonyolult, hogy ezt hogy rakjuk most színpadra, akkor ők is nagyon szívesen segítenek.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulsz, és ott dráma és angol tanár szakos vagy most. A tanulmányaidat teljes mértékben tudod hasznosítani, és ezzel is képzeled el akkor a jövődet, gondolom.
Igen, és szerintem az a legviccesebb ebben, hogy hamarabb volt a színkör, mint hogy én ebben kezdtem el tanulni, és inkább a színkör volt segítségemre abban, hogy hova tovább, és hogy hol tanuljak tovább, mert, és most is továbbra is a tanulmányaimban nagyon sokszor van az, amikor beszélnek színtársulatokról, vagy egy próbafolyamatról, és akkor rögtön beugrik, hogy igen, ezt mi is csináltuk, meg ezzel nekünk is volt gondunk, és akkor így világosodok meg, hogy ezt most már tudom, hogy kell majd legközelebb megcsinálni, amikor ilyen probléma felmerül.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetünk.
Ugye léteznek a darabjaink, amik legtöbbször ilyen komédiák, mert azért a falusi amatőr társulattól inkább olyanokat várnak el, amihoz eljönnek a nézők, és akkor jól szórakoznak egy előadáson, de ezen felül ilyen oktató feladatokat is látunk el. Felkért minket a Norma Alapítvány, hogy vegyünk részt egy projektben, amiben különböző bűnmegelőzési programokon vettünk részt, hátrányosabb helyzetű faluk iskoláiban és óvodáiban, és erre készült egy teljesen interaktív bűnmegelőzési előadás, amiben nem az egész csapat vesz részt, hanem kevesebben, hogy ezzel jobban tudjunk utazgatni, ami tényleg sok előadást megjelent már. Ezen felül most egy felkérést arra is kaptunk, hogy egy drámapedagógiai foglalkozást vigyünk iskolába, ami azért érdekes számomra, mert ebben a fél évben az egyetemen erről tanultunk, hogy hogyan kell létrehozni ilyen foglalkozásokat, és hogy tud egy óra lemenni egy drámapedagógus segítségével, úgyhogy még gyakorlom is azokat, amiket megtanulok az egyetemen.
Hogy néz ki az, amikor kimentek egy ilyen kis településre, és bevonjátok interaktívan a közönséget, a gyerekeket akár?
Ez azért érdekes számomra, mert mindig más. Tehát nagyon sok mindentől függ a gyerekek korától is, de éppen attól a csoporttól is, ahová éppen megyünk, hogy mennyire nyitottak arra, hogy mi most beszélgessünk velük, vagy csak szimplán mennyire bátrak ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, vagy feljöjjenek akár a színpadra. Én azt érzem, hogy sikerül mindig aktivizálni a gyerekeket, és ők is együttműködnek, egymással is, és velünk is, és tényleg azok a visszajelzések szoktak jönni, mert én azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tőlük rögtön jön egy visszajelzés, hogy most tetszett nekik, vagy ha már nagyon kácsonganak a széken, akkor látszik, hogy ez az unalmas számukra, és az szokott visszajönni, hogy nevetnek, és mondják a gondolataikat, segítik a történetet, és akkor így közösen eljutunk a végére, a boldog befejezéshez.
Mik azok a darabok, amik már mögötted vannak, és esetleg mi az, amin most dolgozol?
4 darabunk volt eddig, ami tényleg a Szikra Színkörnek a produkciója volt. A legelső, annak az volt a címe, hogy Családi Csavar, ami egy család életét dolgozta fel, ahol 7 lány volt a családban, és az édesapát már fiatalon elvesztették, és az volt a csavar, hogy megérkezett az anyós, aki egy eléggé maradi hölgy, és nehezen viselte a családnak a dolgait, pedig teljesen átlagos 10-20 éves lányok voltak a családban, de tényleg azért kicsit olyan sarkított karakterekkel, amit a nagymamának nehéz volt elviselni. Ez nagyon vicces volt, tényleg az volt róla a visszajelzés, hogy nagyon jól szórakoztak, és hogy nagyon érezték ezeket a mai dolgokat, amit a mai generációkban látnak, hogy milyenek tudnak lenni ma az emberek. Ezt el tudtuk vinni, ezt is Egerbe, és Ostorosan is előadtuk, és Székesfehérvárra elvittük egy amatőr színházi ilyen találkozóra, ott kaptunk is erre egy külön díjat. Az volt a neve, hogy a jövő alkotói, hogy annak is nagyon örültünk ott.
A közösségeteknek, ugye én azt vélem felfedezni a mondataidból, hogy nagy ereje van. Ez a csapatszellem, ez nálatok elég jól működhet. Ezen kívül is egyébként találkoztok, vagy tényleg ezt a kohéziót próbáljátok erősíteni, akár szabadidőtökben is, a színjátszáson kívül is barátok vagytok és találkoztok?
Igen, én azt érzem, hogy szinte mindenkivel barátok vagyunk a csoportban, de például most az előadásunk premierje után elmentünk együtt fagyizni, hogy akkor most beszéljük ki, hogy mi történt az előadáson, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé sikerült jól. De ezen felül is több olyan tagunk van, akik mondjuk testvérek, vagy van egy anya-lánya párosunk is rajtunk kívül is a színkörben. Úgyhogy azért tényleg sokszor eljárunk mondjuk enni együtt, vagy ilyesmi, de nagyon sokszor szóba jön a színkör, és ez már itt tényleg, ez még jobban összetart minket, az, hogy mi közösen dolgozunk.
A Koldus és Királylány című előadást láthatja-e valamikor még a közönség, akár itt, vagy akár a környéken?
Szeptemberben fogjuk behozni Ostorosra, akkor lesz az ostorosi bemutatója, szeptember 12. Annak a próba folyamata majd még augusztusban, visszatérünk ide felújító próbákkal, de nagyon kíváncsian várjuk, és az ostorosi nézőink is mondták, hogy örülnének, hogyha jönnénk Ostorosra is, mert sokan vannak visszajáró nézőink, akik nagyon megörültek annak, hogy Ostorosan is működik egy ilyen kulturális program, mert legtöbbször, tehát szinte mindig be kell menni Egerbe, hogy bármilyen kulturális vagy színházi dologgal találkozzanak a lakók. Ez egy ilyen dupla küldetés tudat számomra, mert nagyon szeretnénk megmutatni minél több embernek, hogy megismerjék a színházat, például ezek a gyerekek, akikről beszéltem ezeknél a településeknél, hogy van olyan, aki még soha nem is járt színházba, se tudja, mi az, hogy előadás, és hogy nekik is megmutatni. A másik oldala pedig mi magunk, a színkörösök, hogy közösen alkossunk, és meglegyen az a lehetőség, mert azért a felnőtt tagok nem ezzel foglalkoznak, mindenkinek van egy civil munkája, sokan tanulunk például, és akkor megvan az, hogy most az a feladatunk, hogy az egyetemen jól teljesítsünk, a kisebbek ugye általános és középiskolában, de hogy mégis van egy ilyen plusz, hogy mégis érezhetjük, hogy milyen az, amikor közösen dolgozunk egy projekten, vagy az, hogy milyen kiállni emberek elé, és megmutatni azt, amin eddig dolgoztunk.
És van esetleg köztük olyan, aki ezzel szeretne majd tovább menni?
Igen, pont van egy lány, aki most felvételizik, és több helyre is szeretne bekerülni, ami ezzel foglalkozik, és én ezeket nagyon szeretném támogatni, az ilyen ötleteket, és legjobb tudásom szerint próbálom mutatni, mert azért én is sokat tapasztaltam már egy a színházzal. Gyerekek közül volt most, aki elment az Egri Színháznak a gyerekcastingjára, aztán van egy másik gyerkőc, aki Pesten van bent ilyen casting cégekben, és akkor ő neki reklámja volt most legutóbb, és én akkor mindig olyan büszke vagyok, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy hol tanulnak drámát, vagy színjátszást, akkor el tudják mondani, hogy velünk.
Egyébként ezzel kapcsolatban van célod, hogy magántanárként készíts fel gyerekeket akár színművészeti főiskolára, egyetemre?
Gondolkoztam rajta, igen, de azért még nekem elég gyerekcipőben jár ez a drámaoktatás, hogy az egyetemre felkészítsek valakit, de próbálok igen mindig segíteni. Aztán az én képzésem, amire én járok most, azzal akár színjátszó társulatokat tudok majd gyerekeknek létrehozni, de akár iskolákban is tudom ezt tanítani. És még ez nagyon kérdőjeles bennem, hogy inkább iskolai környezetben vagy magánkörnyezetben szeretnék ezzel foglalkozni, de mindenféleképpen a színház és a gyerekek, az nekem így mindig is a fejemben volt, hogy ez az irány, amiben én tényleg jól érzem magam, és ezzel szeretnék foglalkozni.
Mi az, ami téged a legjobban megfog akár tantárgyakban, akár egy-egy olyan pedagógus, aki kíséri a munkádat, akire fel tudsz nézni, vagy a legtöbbet jelent számodra, van ilyen?
Ez ugye egy osztatlan tanárképzés, úgyhogy egyszerre vannak angol óráink, dráma óráink és pedagógiai óráink, ami ez egy nagyon széles skála, amit megtanulunk, és az első év az inkább az alapozásról szólt, hogy így megismerjük a szaktárgyainkat, és legyünk egy közös szinten, például drámából drámatörténetet tanultunk, ilyen drámajátékos gyakorlatokat tanultunk, meg így a modern színházról is tanultunk, és magáról a drámapedagógiáról, hogy az mit jelent, mert nekem ez egy nagyon újdonság volt, hogy nagyon sok minden belefér, de a pszichodrámán keresztül ilyen tanítási dráma is, hogy nagyon sokféle dolog van, amivel majd mi fogunk tudni foglalkozni. És én azt érzem, hogy jelenleg minden tanárom olyan, akikre fel lehet nézni, és a drámapedagógia oldaláról a legtöbb tanárunk könyveket is adott ki, sőt, ezekből tanulunk, és de tényleg az, hogy bármerre megyek az országban, és így megemlítem a tanáraim nevét, aki ért a drámapedagógiához, az tudni fogja, hogy kik ők, mert tényleg ők így az alapja a magyarországi drámapedagógiának.
Érintettük már itt a mai generációt, a te korosztályodat, a 20 éveseket. Te mit tudnál elmondani róluk? Hogyan állnak ők a színházhoz, a művészetekhez? Mennyire járnak ők színházban, mennyire tudják befogadni, értelmezni, és mennyire van szükségük erre, vagy inkább mondjuk a filmek világa, vagy az online média világa viszi el őket? Mit tapasztalsz?
Most pont azt érzem, hogy elkezdett újra menő lenni a színház, és hogy az emberek szeretnek így úgy kikapcsolódni, hogy tényleg egy-két órára mással nem foglalkozni, csak arra, ezért is jöttek be ezek a filmek is, mert azt is érzem, hogy emiatt a sok online dolog miatt, meg ezek a rövid videók, amik megjelennek, már nem tart addig a koncentrációnk. De én is érzem magamon, hogy egy másfél órás előadást én nem tudok végigfigyelni, mert elvonja a figyelmemet minden más. És én látom a színházakon, hogy van, aki már elkezdett ebbe az irányba elmozdulni, hogy magát a közönséget nem fogjuk tudni megváltoztatni, de el tudjuk érni, hogy olyan előadások szülessenek, amik tudják érdekelni ezt a közönséget, és egyre több olyan színházi előadást látok, ami tényleg lefoglalja a mai fiatalokat, de ezen felül én például dolgozom most egy pesti színházban, így mint nézőteres ültető, és ott meg inkább az idősebb korosztályra vannak így kiélezve, és inkább nekik készítenek darabokat, de azok is nagyon jók, csak egy fiatalabb generációba tartozó ember azt mondhatja, hogy hú, hát ez unalmas volt, nem történt igazából semmi, csak elmondták a történetet, ami régen elég volt, meg már egy idősebb korosztálynak teljesen elég az, hogy mondják el a történetet, szépen énekeljenek, és kész. Viszont a fiatalabbaknak tényleg kell az. Például szerintem ezek az interaktív előadások nagyon jók erre, mert az is egy ilyen dolog, amit ma észreveszek a korosztályomon, hogy nagyon szeretjük, ha be vagyunk vonva valamibe. És hogyha nem csak az van, hogy ott történik valami, én meg itt vagyok, hanem ez így összevonódik ez a kettő, és én is nagyon sokszor csinálok ilyet az előadásokba. Például már csak annyi, hogy a nézőteren keresztül jön be a szereplő a színpadra, és például most ennél a Koldus és Királylánynál a nézőtér az két szerepet is kapott, mert például a londoni utca résznél ők az utcai polgárok, akik kint vannak és hallgatják a híreket, és ilyesmi. Aztán, amikor bemegyünk a kastélyba, ott meg ők a vendégsereg, akik részt vesznek az ünneplésben, és meg is kínáltuk őket kekszel, pezsgővel, szóltunk hozzájuk, és szerintem ezeknek mind olyan jó visszajelzésé voltak, hogy örültek neki, hogy nem csak nézték, hanem részesévé váltak az egész előadásnak.
Hogyha meg kellene fogalmaznod, hogy számodra mit jelent a színház világa, akkor mit tudnál elmondani?
Nekem a közösség, aztán a közös alkotás és a kreativitás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Grenerci Anna Lili egyetemistával saját színházi rendezéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!